Mozaik. Képek, pillanatok, események, információk a magyar reformátusság életéből.
Kedves hallgatóink! Az Európa Rádió Mozaik magazinjában Pál Luci Alexandra köszönti Önöket. Március 24-én nagy csütörtökön dr. Fekete Károly, a tiszántúli református egyházkerület püspöke, a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézetbe látogatott, ahol úrvacsorával egybekötött istentiszteletet és áhítatot tartott. A börtön egy zárt világ sajátos szabályrendszerrel és napirenddel. Nehéz elképzelni az ottani életet, hogy hogyan lehet tartalmassá tenni az időt, és milyen tevékenységeket lehet folytatni egy átlagos napon. Mai adásunkban bepillantást nyerhetnek az ottani életbe, és megmutatjuk, hogy milyen módon gyakorolhatják vallásukat a fogvatartottak. Maradjanak velünk a szegedi börtön elítéltjeinek előadása után, amelyet a magazinban majd többször hallhatnak, rögtön kezdünk.
Egy kis nyugalmat kínálok én, egyetlen mosolyt kínálok én, halvány színével a nyári ég, nekünk is békét ígér. Aki ha bánt, az mégis szeret, akit az úton a bárány vezet, zsákjában puha kenyér szelet, hívom, hogy jöjjön.
A Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézet látogatásáról és az ott tartott ökumenikus istentiszteletről, áhítatról dr. Fekete Károlyt, a tiszántúli református egyházkerület püspökét kérdeztem. Hogyan értékeli ezt a napot a börtönlátogatást, illetve az ott megélt istentiszteletet és az elítéltek előadását?
Nagyon nagy öröm van a szívemben azért, hogy egy ilyen helyen, amelyik egy zárt világ, megnyílt az ajtó, és többen bemehettünk az ünnep jó ízét közvetíteni. Nagyon örülök annak, hogy a Református Szeretett Szolgálat egy elektronikus orgonával ajándékozta meg a Tiszalöki intézményt. Az istentiszteleti élet hangszerkíséret nélkül is elviseli az éneklést, de hogyha van ott egy hangszer, akkor az nagyobb lehetőséget ad azoknak is, akik értenek a billentyűs hangszerhez, és a fogvatartottak között is bizonyára van olyan, aki majd oda tud ülni, és saját szórakoztatására, meg a többiek énekének a segítésére tud szolgálni. Egy nagyon felemelő nap volt, hiszen a nagy csütörtök az sok olyan eseményt tartalmaz a nagy hét nagy pillanataiból, amelyik velünk jön. Csak egyet emelek ki, a szereztetés estéje volt nagy csütörtök, amikor az úrvacsora szerzése történt. Ez minden keresztény felekezetben újra és újra ismétlődik. Ünnepi pillanat, az úrvacsoraosztás, a szentségekkel való élés, vagy a szent áldozás a katolikus testvéreknél szinte minden vasárnapos esemény, felidézve azt az éjszakát, amelyiken Jézus elárultatott. Ez a millió határozta meg az úrvacsorai közösséget a fogvatartottakkal. Nagyon megható az, ahogyan átveszik a szent jegyeket. Egy kicsit másként, mint a gyakorlott, rutinos templomba járók. Ebben a másfajta közegben ez tényleg egy szent pillanattá válik, és sokkal többet jelent talán a számukra az, hogy hogy ők a bűnbocsánat, a kegyelem hirdetés, a feloldozás jegyében lehetnek együtt, hiszen nem csak úgy általában beszélünk a bűnről, vagy hogy az ember általában bűnös, megváltásra szoruló, hanem őket konkrét felelősség terheli, kisebb vagy nagyobb. Előre megfontolt szándékkal, vagy belekeveredve valami olyan helyzetbe, amiből nem tudtak kijönni, és belekeveredtek bűnös pillanatokba, így megélni egy úrvacsorát az egészen más, és ez látszott az arcokon. Fegyelmezett igehallgatók voltak, és lelkes énekesek. Olyan különleges énekeket is tudnak, amit egy átlag gyülekezet nem tud, pedig benne van az énekeskönyvünkben, de ritmikusan, szépen énekelve tényleg istentiszteletté tették az intézet nagy termét. Láthattuk a két kápolnát, a reformátusok számára már elkészült az imaterem, használatba is vették, és a heteken belül megtörténik a görögkatolikus kápolnának a fölszentelése, amelyet fogva tartottak, díszítettek. Ez általában is jellemző az intézményre, amelyik egy modern, egyenes vonalú új építmény, de ezekkel a bibliai képekkel tényleg egy liturgikus környezetet tudtak teremteni, úgyhogy ezt meg is köszöntük Mészáros László dandártábornok úrnak, aki a parancsnoka ennek az intézménynek. Én azt gondolom, hogy az a körlet, amelyik nemrégiben került kialakításra, és 15 fogva tartott, megélheti a keresztény hitét, és az APAC rendszerben helyezkedik el a büntetés végrehajtásban, az egy olyan közösséget teremt ennek a 15 imádkozó embernek, amelyik el fogja őket kísérni a börtönön túlra is, hiszen a szentírással való foglalkozás nekik mindennapos lehetőség lehet. Ez a nyugaton már bejáratott rendszer most kerül át a hazai börtönökbe. Ez egy kísérlet is arra nézve, hogy a mindennapokban milyen konfliktusok terhelik az olyan közösséget, ahol nincsen jelen a keresztény életforma, és mit jelent a mindennapokban a kereszténység megélése. Azt mondták a szakemberek Tiszalökön, hogy már is kimutatható különbségek vannak. Szinte nullára zsugorodott a konfliktus helyzetek száma ott, ahol a keresztény hit segítségével élik meg a fogvatartást, és ez még őket is meglepte, hogy ilyen hatásfokkal lehet együtt tartani egy ilyen csoportot a fogvatartottak körében, úgyhogy örülünk neki, hogy itt is van hatása az igének, a Bibliával való foglalkozásnak.
Az úrvacsora igéhez 3 üzenetet társított. Melyek voltak ezek, és ezek mit jelenthetnek a fogvatartottak számára?
A Korintusi levélből olvastam fel a szereztetés igéjét, hiszen ez a úrvacsora liturgiájában is megszólal. Az időzítés üzeneténél azt mondtam el, hogy amikor úgy határoz Pál apostol, vagy úgy határozza meg az időszakot, hogy azon az éjszakán, amelyen elárultatott a mi úrunk, akkor történik ez a szent cselekmény. Ez nem egy akármilyen pillanat, ez egy olyan időzítés, amikor Jézus tehetett volna mást is. De ő olyasmivel ajándékozta meg az övéit, amit újra és újra gyakorlunk, és ez nem egy pótcselekvés volt az ő részéről, vagy egy menekülés az előtte levő szenvedéses óráktól, hanem éppen a bekoronázása annak a küldetésnek, amit ő vállalt. A második üzenet csoport az volt, hogy ez a kenyér és a bor, mint jel, a jelek üzenetét hozza, hiszen Jézus Krisztus átélte azt, hogy milyen éhezni és szomjúhozni, át tudta fordítani az ilyen helyzetet megelégítetésre az 5000 ember megvendégelésénél, vagy Kánában a vizet borrá változtatta, és így a teljesség megéléséhez, az örömhöz, a felszabadultsághoz vezette a nász népet. Ez a Krisztussal való összekapcsolódásnak is a jelévé lett, hiszen amit elfogyasztunk, az beépül, magunkévá tesszük. Krisztus nem csak érintkezni akar velünk kívülről, hanem beljebb akar kerülni, és ez a teljes összekapcsolódás, ez az erőforrás, ez volt a második üzenet. A harmadik pedig az, hogy ebben az összekapcsolódásban a közösségnek a megélése történhet, mert belelépünk egy olyan láncolatba, amit Pál apostol úgy kezd, hogy én is azt adom át nektek, amit egyébként kaptam, és a gyülekezeti hagyományt átvevő Pál adja át nekünk. ennek az estének a történetét, eseményeit, a szereztetést azért, hogy mi is továbbadjuk. És ez a láncolat a keresztény évszázadokban, ez a mai napig tart. És ez az asztal, amelyiknek az asztal főjén Jézus Krisztus ül, az egy olyan asztal, amelyiknek a meghosszabbított vége valahol ott a mennyben van, a mennyei lakomához készít elő bennünket, elővételezés, egy részesedés abból a világból, abból az örökké valóságból, amelyikre készülünk. Húsvét erre is figyelmeztet bennünket, úgyhogy ez az előkészület nagycsütörtök estéjén, amelyik már tudatja velünk azt, hogy Jézus Krisztus föltámadott, és mi visszanézünk erre az estére, ez azért egy egészen másfajta megélés, mint hogyha most történne a nagycsütörtöki esemény. Ez az emlékezés, emlékeztetés, a Krisztus halálának a hirdetése és feltámadásának, győzelmének a hirdetése, ez a keresztény ember feladata.
Jerikó hatalmas város volt, óriás falai védték, a falakon belül a bűn honolt, mindörökre ők úgy vélték. Egyszer a falaknál megjelent Istennek népe sereggel, a sereg élén állt Józsué, de nem földi fegyverekkel. Józsué úgy ostromolt a Jerikót, 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 kétszer kellett körbe járni Jerikót, és a nagy fal lebomlott. Meghaltad Isten népe külszabad, és összeomlott Jerikó falat. Választott népnek
kedves hallgatóink, folytatjuk magazinunkat, melynek témája a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézet hitélete. A börtön parancsnokát, BV Dandár tábornokot, Mészáros Lászlót Kovács Zoltán kérdezte.
Parancsnok úr megdöbbentő mondattal kezdte a köszöntőjét a mai napon, azt mondta, hogy a börtön nem rossz hely.
Ez egy régi-régi dolog, amikor azt mondták, hogy a kárcer malamánzió, ugye a börtön az egy rossz hely. A börtön az rossz hely, az most sem egy jó hely. Nyilván a szocializáció folyamatában nem arra gondolnak az emberek, hogy jaj, de jó lenne nekem, hogyha a börtön rácsain túl lehetnék majd akkor, amikor megnövök, én szeretnék rabszerepben tetszelegni. Nyilván nem erről van szó, de a hagyományos börtönökhöz képest, ugye Magyarországon a börtönöket a 1800-as évek végén, 1900-as évek elején építették, tehát azért a börtönök túlnyomó része akkor épült. Nyilvánvalóan nem csak építészetileg, hanem dinamikában, gondolkodásban is ez magával hordozott valami fajta gondolkodást. De hát egy új büntetés végrehajtási kódex látott napvilágot, 2015. január 1-től hatályos, és elmondtam, hogy ennek a törvénynek a szellemisége már egészen más, mint mondjuk esetlegesen az 1900-as évek közepén volt a szellemiség. És nyilvánvaló, ha ezekbe a kontextusokba helyezzük ezt a gondolatot, akkor ez így igaz. Ez a börtön rossz hely vagy nem rossz hely kérdés. Azt mindenféleképpen le kell szögezni, hogy a büntetés végrehajtás alapjai eddig is körülbelül arra alapultak, mi úgy végeztük, és végezzük a munkánkat most is, hogy a jogi szabályozásoknak megfelelően, de mindenkor az európai emberi normákat figyelembe véve, a bánásmód törvényességét szem előtt tartva, és hát nyilvánvaló, hogy egyfajta humánummal ezt nem lehet másképp végezni, ezt a munkát. Tehát a büntetés végrehajtás addig is humánus volt, meg addig is megvoltak azok a jogi kompetenciák, a különböző protokollok, amelyek ebbe az irányba vitték a mi munkánkat, hiszen ne feledjük el, hogy Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, és amikor a csatlakozási tárgyalások folytak, rengetegen meglátogatták az országot, és megnézték az akkori börtönvilágot, és tulajdonképpen az akkori jogi normák is kompatibilisek voltak az európai normákkal, de nyilvánvaló, hogy az élet az azt hozta, meg azt követelte ki, hogy ne egy törvényerejű rendelet szabályozza a büntetés végrehajtást, hanem egy törvény. Óriási jelentősége van annak, hogy a törvény megalkotásában büntetés végrehajtási szakemberek vehettek részt. Kikérték a gyakorló szakembereknek a véleményét, és ez mindenféleképpen egy rendkívül fontosságú bíró dolog.
A jogszabályok változásával annak tanúi lehetünk, hogy egy személyre szabott törődés kezd kialakulni a fogvatartottakkal kapcsolatban, hogy majd az integrálásuk, reintegrálásuk a társadalomba hatékonyabb legyen. Ha lehet esetleg ennek néhány kulcs tételét elemezni, mi az, hogy börtönpártfogók jelentek meg a rendszerben?
A börtönpártfogás tulajdonképpen nem a kódex. A kódexben is megjelenik természetesen a börtönpártfogás, de ez külön törvényi szabályozás alapján került be a büntetés végrehajtási intézetekbe. Tulajdonképpen a börtönpártfogó kormánytisztviselői beosztásban vannak az intézetekben. Itt Tiszalökön két ilyen kormánytisztviselői hely van, két ilyen börtönpártfogó működik, és hát rendkívül sokrétű feladatot látnak el, és rendkívül széles spektrumú a munkájuk, és rendkívül sok kapcsolódási pont van a reintegrációs tisztek az intézetvezetése között. Tehát mindenféleképpen ez egy nagyon-nagyon előremutató, és egy nagyon pozitív végkicsengésű történet, ez a börtönpártfogás jogintézménye megjelenhetett a BV-ben. Rendkívül nagy fontossággal bír a kockázat elemzési és kezelési rendszer, amely eddig nem működött a büntetés végrehajtásban. Volt egyfajta befogadási eljárás, de most ennek tulajdonképpen az a lényege, hogy egy olyan képet kapunk, különböző prediktív mérőeszközök alkalmazásával olyan képeket kapunk egy-egy individuumról, egy-egy fogvatartottról, amely a jövőt illetően rendkívüli módon befolyásolhatja akár a mi munkánkat, akár az ő további sorsát, akár a biztonsági kockázatára vonatkoztat, akár arra, hogy milyenek legyenek a reintegrációs törekvéseink annak érdekében, hogy a szabadulást követően lehetőleg vissza tudjon illeszkedni a társadalomba. Ezek már mind előremutató dolgok. Előremutató jogintézmény az úgynevezett reintegrációs őrizet, amely az új kódex nyomán lépett életbe. Ez a reintegrációs őrizet pedig azt jelenti, hogy tulajdonképpen a feltételes szabadságra bocsátás előtt már egy fél évvel a fogvatartott, aki arra érdemes, és a büntetés végrehajtási bíró erre ráteszi a pöcsétet, ő már a szabad életbe kikerülhet. És ez a jogintézmény nagyon jól működik.
Egy új börtönről van szó, és azt mondta, hogy a reintegrációs törekvés, amit említett, modellértékű módon kerül megvalósításra itt Tiszalökön, tehát hogyan tud élen járni ezekben a törekvésekben a tiszalöki börtön?
A modell az azt jelenti, hogy ezeknek az úgynevezett a kockázat elemzési és kezelési rendszer elválaszthatatlan részét képező úgynevezett prediktív mérőeszközök tesztelésében és egyáltalán a rendszerbe beépítésében a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézet úttörő szerepet vállalt, úgynevezett modellintézet volt, ma már mentorintézetként működünk. 5 ilyen intézet volt az országban, és hát mi ezt tulajdonképpen már 2014 decemberétől csináljuk. Ennek minden nyűgét bejelent, nyilvánvalóan egy újfajta dologról van szó, és hát ezt meg kell tapasztalni, hogy milyen problémák jöhetnek ezzel kapcsolatban elő, hogyan kell ezeket összeállítani, milyen kérdések legyenek, stb. Ennek az informatikai háttere, a statisztikai mutatók, tehát ez egy rendkívül sokrétű feladatkör. És hát tulajdonképpen ma az a végcél, hogy ez minden büntetés végrehajtási intézetben bevezetésre kerüljön, nem hogy végcél, ez a törvény adta végcél. És hát manapság már kvázi mentorintézetként működünk, és segítünk más intézeteknek is ezeket a dolgokat bevezetni.
A folyosókon rengeteg fényképet láttunk, ahol nemzetközi delegációk is érkeztek a tiszalöki börtönbe, melyen az együttműködés esetleg az Európai Unió többi tagállamában működő hasonló intézményekkel.
Nyilván óriási érdeklődés övezte az intézet építését, tehát az átadást követően ilyen PPP konstrukcióban épült büntetés végrehajtási intézet, azért nem volt Európa minden szegletében található, hogy itt is ott is beesünk egy ilyen börtönbe, és hát nagyon nagy érdeklődés övezte egyáltalán az intézet kinézetét, a működés sajátosságait, stb. De rengeteg külföldi, hazai delegáció megfordul az intézetbe. Az érdeklődés az nem csökkent tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy fiatal intézet vagyunk, azt mondta, hogy sok fénykép a hagyományokat őriznünk kell, hogy emlékeink legyenek. Én nagyon-nagyon ragaszkodok ahhoz, hogy emlékeink legyenek. Ez a börtön is lesz majd 25, 50, 100, 120 éves, stb. És egyáltalán nem lesz mindegy az, hogy majd az utódaink mit fognak látni ebből a világból, hogy mi történt a 2000-es évek elején itt Tiszalökön, vagy éppen mi van 2050 körül. Ezek azért nem mindegy dolgok, és én nagyon-nagyon hagyománytisztelő ember vagyok. És hát tulajdonképpen ennek is köszönhető az, hogy a történetünket, a történelmünket minden szintéren szeretném megörökíteni. Képek, videók, stb. Formában.
Két kérdés még a végére, az egyik azzal kapcsolatos, hogy hallottunk a jövőről is néhány gondolatot, a térségben milyen börtönépítések, fejlesztések várhatók a közeljövőben.
Mindenki tudja azt, hogy különböző objektív okok azt kényszerítették ki, hogy egy börtönépítési programot kellett beindítani, ez beindult, és hát tulajdonképpen ismereteim szerint 5 új börtön fog épülni, egy 1000 fős, 4-500 fős, és hát ebből 2 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Csenger és Kemecse vonatkozásában került ez napvilágra. Úgyhogy Szabolcs-Szatmárban, hogyha ez megvalósul, 4 börtön fog működni.
Ön pályafutása során több börtönnek is volt parancsnoka. Hogyan látja az egyházakkal való együttműködést, mennyire tudtak beintegrálódni az itt folyó nevelő munkába?
Számomra ez első perctől kezdve fontos volt. Teljesen mindegy, hogy hol, melyik állomás helyemen voltam éppen. Én akár a történelmi egyházakkal, akár a missziókkal, különböző karitatív szervek vezető, beosztása, tisztségviselőivel mindig nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltam. Jó kapcsolatot ápolok jelenleg is, és ez így lesz a jövőt illetően is. Én nagyon-nagyon komoly és nagy dolognak tartom azt, hogy az egyházak képviselői eljönnek a büntető hatalom titkos szentélyébe, eljönnek ide, ahol totális intézet keretei között emberi érdekes, kisiklott, ordassá vált emberi sorsokkal találkoznak szembe, és megpróbálnak a lelki egyensúly megtartásában talán valami fajta jobbító szándék reményébe odafordulni ezekhez az emberekhez, és hát valami jót sugározni feléjük. Én ebben hiszek. És ez mindegy, hogy milyen felekezet, ez felekezettől függetlenül, ugye tudjuk azt, hogy a fogvatartottak körében szabad a vallásgyakorlás, és felekezettől függetlenül én azt gondolom, hogy az egyháza lelkésze az rosszat senkinek nem fog mondani.
Dr. Bogotyán Róbert, BV ezredes, a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnokságától a Fogvatartási Ügyek Szolgálatának szolgálatvezetője. Többször is utalt arra a mai nap folyamán, hogy egy új törvény van érvényben, ami kedvez a fogvatartottaknak.
Így van, 2013 évi 240-es törvény, az úgynevezett Büntetés Végrehajtási Törvény, ami 2015. január óta hatályos. Az új törvény tele van számos olyan jogi intézménnyel, aminek az üzenet a reintegráció, vagyis a társadalomba visszavezetésnek a folyamata. Számos olyan dolog van benne, aminek középpontjában valóban a fogvatartott az elítéltel, és az ő együttműködésével mindent megpróbálunk ennek érdekében megtenni, hogy integráljuk a társadalomba. Kezdődik ez azzal mindjárt, hogy felhívjuk. Ez egy régi álma volt a büntetésvégrehajtásnak, hogy ő hívhassa fel az elítélteket a szabadságvesztés megkezdésére. Ez régen bírósági feladat volt, most ezt már 2015. január 1-től a büntetésvégrehajtás országos parancsnoksága látja el. Vagyis az ítélethozatalt követően a büntetésvégrehajtás hívja fel a fogvatartottat a szabadságvesztés büntetés megkezdésére az adott büntetésvégrehajtási intézetbe. Itt már együttműködési hajlandóságról beszélünk, itt már megkezdődik úgymond már a reintegrációnak az előkészítése. Majd amikor intézetbe kerül a fogvatartott, számos olyan programmal szembesülhet, ami egyértelműen ezeket a célokat szolgálja. Kockázatot elemzünk, ami azt jelenti, azokat a rizikófaktorokat szűri, ami adott esetben problémás lehet a végrehajtás tekintetében, és így tudjuk majd a társadalomnak hasznos tagként visszaadni. Elemezzük azokat a momentumokat, amik segítik ezt a tevékenységet. Pártfogók vannak a rendszerünkben, ez is egy óriási dolog, erre külföldi példa számtalan esetben előfordul. Nagyon vártuk már ezt szintén. 55 pártfogó van jelenleg a rendszerünkben, valamennyi büntetésvégrehajtási intézetben van pártfogó felügyelő, akik segítik a reintegrációs tevékenységet, és valóban ők is a reintegrációnak úgynevezett kulcsfontosságú személyei. Egyfajta visszaigazolás a pártfogó megjelenése a büntetésvégrehajtásban, hisz munkánk lényege az lenne, hogy ne jöjjenek vissza hozzánk a büntetésvégrehajtásba, ne essenek vissza az elkövetők. A pártfogókon keresztül megvan az a lehetőség, hogy a bástyafalakon túl is tudjuk fogni az elítélt kezét, már a szabadulást megkezdően elkezdjük ezt a tevékenységet, hisz az egész büntetésvégrehajtás arról szól, hogy megkezdjük a szabadításra való felkészítést, de a pártfogó még a szabadulás után is fogja az elítélt kezét, és próbálja visszavezetni a munkavilágába, próbálja oktatási intézményhez eljuttatni a szabadult elítéltet, hogy könnyebben megállja a helyét.
Talán összefoglalhatjuk akkor úgy ezt a változást, hogy ez egy paradigmaváltás is egyben Magyarországon. Nyilván a hallgatók többségét is az érdekli adófizetőként, hogy ezt mennyire igazolják vissza, esetleg vannak-e már nemzetközi vagy magyar statisztikák, indikátorok, amik azt igazolják, hogy egy érzékenyebb rendszer meghozza azt az eredményt, hogy kevésbé esnek ki a társadalomból a fogvatartottak.
Teljesen jól látja, ez egy új típusú büntetésvégrehajtás, erre többször is utaltam. Hazai példákat még nem tudok nagy számban mondani, de külföldi példák tekintetében egyértelműen igazolt ez, hogy a pártfogók, ahol a rendszerben vannak, ahol elemzik azokat a kockázati rizikókat, gondolok ez alatt a kábítószerfogyasztásra, agresszivitásra, és ha ezeket kezeljük, akkor bízunk benne, hogy úgy adjuk vissza a társadalomnak ezeket a személyeket, hogy annak hasznos tagjai lehessenek. Az biztos, hogy az oktatás, képzés munkavilágába való visszavezetésnek fontos eszköze, ez magas fokon érzéklődik, illetve megvalósul a büntetésvégrehajtási intézetekben. Tavalyi évben több mint 2000 szabadult fogva tartott az, akit a munkavilágába visszavezettünk. És ez egyértelmű, hogy az új reintegrációs folyamatnak és a pártfogásnak tudható be.
A fogvatartottak képzéséről szó esett, de vajon az állományt kell esetleg képezni, vagy egyáltalán akik a büntetésvégrehajtásban dolgoznak ezzel az új rendszerrel kapcsolatban?
Ez így van. Új törvény, új elvárások. Paradigmaváltás egyértelműen, személyi állományunk felkészült erre, itt volt 2013-240-es a törvényszáma, nem jogászkodni akarok, decemberben fogadta el a parlament, volt rá egy év felkészülési idő, valamennyi személyi állománytagunk vizsgázott az új törvényből, jó eredménnyel elvégezte ezt a vizsgát, vagyis mondhatjuk azt, hogy innováltuk a rendszerünkbe az új büntetésvégrehajtási törvényt, napra készen alkalmazzuk.
És egy utolsó kérdés, most egy egyházi szertartás kapcsán vagyunk együtt. Mi a tapasztalat az egyházakkal való együttműködés terén? Mennyire hasznos az ő jelenlétük a börtönök világában?
Ez is egy aktuális kérdéskör. Van új törvényünk, ami tele van új jogintézményekkel. Megjelöljük benne már a börtönlelkészi szolgálatot, óriási szerepet kap a végrehajtás tekintetében a börtönlelkészi szolgálat, és igen, úgy tapasztaljuk, úgy látjuk, hogy együttműködő partnerek nélkül nem lenne ilyen sikeres, nem lenne ilyen hatékony a büntetésvégrehajtási szervezetnek a működése. Egyértelmű, hogy szükségünk van az egyházakra, a missziókra, valamennyi civil szervezetre. Szoktam mondani, hogy megkérdezik tőlem riporterek, hogy mennyire tudtuk felkészíteni a fogvatartottakat a szabadulásra, készen állnak-e arra, hogy a társadalomba visszamenjenek, vissza szoktam kérdezni, és a társadalom készen áll az ő fogadásukra, együttműködő partnerekkel biztos, hogy hatékonyabbak vagyunk, én úgy gondolom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy jó együttműködéssel ennek mindenképpen ívet adjunk, és hasznos tagokat varázsoljunk belőlük.
A Magyar Református Szeretetszolgálat lelkészigazgatójával, Balogh Barnabással beszélgettem a tiszalöki börtönben tartott nagy csütörtöki istentisztelet után. A Magyar Református Szeretetszolgálat miért tartja fontosnak azt, hogy a börtönben lévő fogvatartottak is megélhessék a hitüket?
A szeretetszolgálatnak két dolog miatt nagyon fontos, de nagyon sok vetülete van ennek. Az egyik az, hogy mi a kint levőkkel, a hozzátartozókkal is itt-ott tartjuk a kapcsolatot és támogatjuk őket, főként a nagy családos vagy külön gondjaik vannak. A másik az pedig, hogyha kijönnek a börtönből, akkor esetleg a szeretetszolgálat tud olyan kapcsolatokat közvetíteni, amiben segítséget nyújthatunk, vagy egyházközségek fele, vagy éppen egy ágy kell valakinek, mert már az sincs, mert eladták időközben. És amikor pedig itt vagyunk, amiért bejövünk, az egyrészt a feltöltődés és a mások megörvendeztetés, és aki másokat felüdít, maga is üdül alapon. Úgy érzem, hogy ez nekünk nagyon fontos.
Ön hogyan érezte magát a mai alkalmon, illetve az úrvacsorai közösségben?
Én politikai fogolynak vagyok a gyereke, és aki egy börtönországban nőtt fel Romániában, tehát nekem egy öröm Erdély után ezt megélni, hogy itt egy szabad börtönbe ki bejárat van, ugye ott is szolgáltunk börtönbe. Itt viszont nagy csütörtökön azért csodálatos, mert Krisztus Urunk, aki szabaddá tett bennünket, itt erről tehetünk bizonyságot, hogy van szabadulás, és szabadok lehetünk bilincsek között is esetleg, vagy szabadok lehetünk ilyen falak között is, ha megtapasztaljuk az ő szabadító erejét. És mi ezt az üzenetet hozzuk lelkészként is, meg szeretett szolgálatként is.
Miben másabb egy fogvatartottak közösségében akár egy istentiszteletet vagy urvacsorát tartani, mint más gyülekezetekben?
Úgy érzi az ember, hogy aki itt eljön, az nagyon mély lelki vágyódásból jön el. A templomban nem feltétlenül ezekkel találkozunk, minden esetben azok vannak, akik tradícióból jönnek el. Szerintem ez. A másik pedig az, hogy nagyon hálásan gondolok én arra, hogy mi végső soron egy olyan korszaknak a gyermekei vagyunk, akiknek nem volt természetes, hogy van a börtönbe kijárat, és nem csak bejárat. És hogy mi eljöhetünk és szolgálhatunk, ezt Isten iránti ajándékként és háladással vesszük, hogy itt lehetünk, szolgálhatunk, és vihetjük ki az üzenetet a hétköznapokba vagy a gyülekezetekbe, hogy egy kicsit nyissuk az ajtókat, feszegessük, hiszen ha holnap után kopogna az ajtómon egy volt rab, nem tudom, hogy hirtelen mit tennék, ha nem az irodaajtón, hanem nálam otthon kopogna.
A tiszalöki börtön nagycsütörtöki istentiszteletén jelen volt Magyar Nép Balogh Erzsébet, a Református Missziói Központ lelkészigazgatója, akivel az esemény után beszélgettem. Hogyan értékeli a mai alkalmat? Miért volt ez egy áldásos nap?
Számomra kivételes lehetőség volt, hogy nem először ugyan többedik alkalommal itt lehettem a tiszalöki büntetés végrehajtási intézetben. Attól volt ez különleges, hogy nagycsütörtökön fogvatartottaktól hallottam a pasiót. A másik, amitől különleges volt, és ami nagyon szíven ütött engem, a családok jelenléte, akik talán a pillanatnyi találkozások értéke miatt nem vagyok benne biztos, hogy látják azt, hogy mi megy végbe a szeretteik életében, hogy ők valóban más emberek lesznek, és más emberekként, új emberekként, püspök úrtól, ahogyan hallottuk, krisztusi emberekként fognak hazajönni, hazamenni, visszatérni. Egyfelől óriási érték, hogy a család mellettük van, másfelől óriási felelősség is, és lehetőség, hogy fel kell készíteni ezeket a családokat, hogy új embereket kapnak. És ez egy nagyszerű dolog, és számomra egy nagy kihívás. Fogok beszélni a börtönlelkészekkel erről.
Nagyon sok üzenet elhangzott a mai nap kapcsán. Önnek melyek azok a legfontosabb üzenetek, amelyek így a mai napról biztosan az emlékezetében maradnak majd?
A délelőtti égehirdetés mindhárom üzenete. Az időzítésnek az üzenete, ahogy püspök úr ezt kifejtette, a nagy csütörtöki események kapcsán, az összeadódás, amit aztán én is visszaidéztem most délután, és természetesen a szentjegyek, a közös úrvacsora vétel. Kicsit izgultam, nehogy elfogjanak a poharak, mert szerettem volna én is együtt úrvacsorázni velük, ezek mindenképpen megmaradnak.
Az összeadódás egy ilyen nagyon fontos gondolat volt a mai napon. Hogyan lehet az, hogy a családtagok, akik nagyon ritkán látják a hozzátartozóikat, összeadódjanak akár lelkiek, akár Krisztusban?
Azért jó ez a kérdés, vagy jó ez a gondolat, mert több mint két évtizeden keresztül gyülekezeti lelkipásztori szolgálatot végeztem, és tudom, mit jelent a lelkészek részéről az a háttérmunka, egy ilyen helyzetben, amikor fogvatartásba kerül valaki. Nekem is volt nem egy alkalommal ilyen család a látóteremben, a közelemben. Átéltem velük együtt azokat a hullámokat, hogy a szégyent takargassuk, vagy lépjünk ki ebből a helyzetből, szakítsunk meg kapcsolatokat, vagy tartsunk ki mellette, és akkor egy kicsit mi is megbélyegzettek vagyunk. Nagyon sok munkát igényel, nagyon sok odafigyelés, törődést a lelkészek részéről, és ez csak úgy valósulhat meg, hogyha a helyi lelkipásztorok és a börtönlelkészek között egy jó kommunikáció, egy jó kapcsolat kiépül.
A börtönlelkészek számára miért másabb kihívás ez a szolgálat, mintha más területen szolgálnának?
A börtön egy zárt rendszer. Aki ide belép, talán egy vágya van, hogy ki is kerülhessen innen. Mi abban a helyzetben vagyunk, hogy kimehetünk. A fogvatartottak itt maradnak. Börtönmisszió vezetően Elmolnár István nagytisztelt úr szokta mondani, hogy itt minden szó mélyen megül. Megül a fogvatartottakban, megül a zárkákban, és nagyon kell vigyázni, hogy hogyan csirázik ki ez a megült szó, hogy helyes legyen, hogy jól hasogassák a börtönlelkészek az igét, hogy alkalmazzák, hogy értelmezhető legyen a fogvatartottak számára, és ezért kapaszkodót jelentsen nekik. Nagyon fontos a börtönlelkészi szolgálat, úgy gondolom.
Mindnyájan védkeztek, mindnyájan elestek, és egy ember sem akadt, aki hűséges marad. Erőszak, gyilkosság, minden utat hazugság, eljön az ítélet, mert nem kellett az élet. Térjetek hozzám, hogy megtartassatok, egész világ.
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. A következő percekben Kovács Zoltán beszélgetését hallhatják Szűcsem Klárával, aki a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézet börtönlelkésze, és betekintést nyerhetnek ebbe a nagy felelősséggel járó, nem mindennapi szolgálatba.
Különleges élmény volt itt a börtönben részt venni az istentiszteleten, és látni azt, hogy nagyon sok fogva tartott, énekeskönyv nélkül kívülről fújja az egyházi énekeket. Ez mennyire általános, illetve ez azzal függ össze, hogy felértékelődik egy ilyen helyen az egyházi szertartás?
A legkönnyebb formája a vallásgyakorlásnak az éneklés, hiszen megtanulja a közösségbe, beviszi a zárkába, és ott akkor énekel, amikor akar, főleg, ha egy személy a zárkában van. Nagyon sokszor megtörténik velem az a csoda, hogy az irodában gépelek, írok egy szolgálati jegyet, és közben hallom, hogy a zárkába énekelnek. Imádkoznak. Imádkozva énekelnek.
Egy különleges helyre is bemehettünk most itt látogatóként, egy keresztény körlet. Mit lehet erről tudni, hogyan jön létre egy ilyen körlet egy börtönön belül, illetve hogy kerülhet oda be valaki?
Vácon indult ez a kezdeményezés magyar szempontból, egyébként Brazíliában van erre minta, APAK részlegnek hívjuk, ez egy tulajdonképpen olyasmi, mint a hallgatói önkormányzat, bizonyos jogokkal föl vannak ruházva az elítéltek, így ez esetben a szabadidejüknek a beosztásáról, és ők a szabadidejük terhére lemondanak különböző egyéni programokról, annak érdekében, hogy közösségben éljék meg. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy például nem néz tévét, hanem helyette kimegy a foglalkoztatóba, és részt vesz egy imaközösségen, egy bibliaórán, vagy egy énekórán, amit egyébként ők alakítanak, hozzám csak segédanyagért jönnek.
A szertartásokon való részvétel az jutalom, vagy az a fogvatartottak joga, hogy gyakorolhatják a hitüket, tehát hogy vehetnek részt ezeken az alkalmakon?
A vallásgyakorlás az alkotmányos joguk, tehát az azt jelenti, hogy ettől még a bíróság sem térítheti el őket, de annak a mikéntjén meghatározhatja az intézet. A mi intézetünk egy speciális intézet olyan szempontból, hogy 5 épületben zajlik a végrehajtás, ezért nagyon sok elítélt nem is ismeri egymást, így kiszámíthatatlan a reakciójuk is egymásra. Így úgy történik a vallásgyakorlás, hogy először biblióra keretén belül az adott épületekben találkoznak egymással az elítéltek, és hogyha ott fegyelmezetten viselkednek, illetve együttműködést tanúsítanak, akkor részt vehetnek ilyen csoportos istentiszteleteken. Tehát a vallásgyakorlás mindenkire kiterjed, annak a mikéntjét viszont nagyban meghatározza a lelkész.
Nem mehetünk el a humán tényező mellett sem, egy fiatal lelkésznővel beszélgetek, de hogy lesz valaki börtönlelkész, mi ennek a szépsége, és egyáltalán mit jelent a sikerélmény ebben a kontextusban?
Igazából ott kezdődött a történet, hogy Sárospatakra jártam a teológiára, amikor is annak az igének az engedelmességéből mentem, hogy ragasztott a hited mellé tudományt, és már az első csendes napon felállt egy 5 éves hallgató, aki invitált minket, hogy megnyíltak a börtönajtók kapujai, és hogy menjünk be, tartsunk egy istentiszteletet, mert nincsenek kiképzett börtönlelkészek. Ez 1997-ben volt. Én engedelmeskedtem ennek az indítatásnak, és később kaptam igeként, hogy elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé, legyetek okosak, mint a kígyók, szelidek, mint a galamb. Ennek a biztatásának engedve iratkoztam be Németországba a hivatásos börtönlelki gondozói szakirányú képzésre. Ez a budapesti teológián történt végzettségem után történt, amit egyben köszönök Hézsel Gábor munkásságának, és hazajövve kaptam azt a lehetőséget, hogy mivel az elődöm Prágában lett lelkész, kinevezés kaphass, akit 2010-től én pedig éltem ezzel a lehetőséggel, úgy, mint akkor a cigány missziónak országos koordinátora.
A teológiai szakzsargonban egy külön kategória, ugye a törvény és az evangélium viszonyára. Most egy ilyen helyen, ahol ennyire kézzelfogható módon van jelen, sújt le a törvény ereje, vajon az evangélium még fényesebben ragyog, tehát fogékonyabbak esetleg a bent lévők a kereszténység igazságaira?
Két témában nagyon is érintettek. Az egyik már a 10 parancsolatban, hogy megbüntetem az atyák vétkét a fiakban 3. és 4. ízlésben. Ők ezt komolyan veszik, mikor hallják a 10 parancsolatnak a tanulmányozását, hiszen félnek, hogy a saját életvételük az hatással lesz a családjaik életére is. Tehát így, mint törvény, a 10 parancsolatot itt tudják ők megérteni és megfogni. Másik pedig a kegyelemből való kimaradásnak a ténye, amikor is a bíróság kimondja, hogy bűnös. És éppen azt érzik át az elítéltek, hogy ő rájuk kimondták azt, hogy bűnös, és ezért ki van zárva a kegyelemből, és ezért tudják értékelni azt a kegyelmet, amit viszont Istenen keresztül tapasztalhatnak és kaphatnak meg azáltal, hogy a bűneik megbocsátattatnak. Ha még esetleg a társadalom nem is, vagy a környezetük nem is bocsátja meg, az Isten hoz hajlandó feléjük irgalmasságot gyakorolni, és ők élnek ezzel a lehetőséggel. Ez nagyon érzékenyen érinti őket, és nagyon elfogadóvá válnak így az evangélium iránt, illetve a tékozló fiú esetében valóban valakinek szükséges a disznóvájújáig eljutni, és az ez esetben lehet a börtön is.
Az volt a különlegessége a mai együttlétnek itt a fogvatartottakkal, hogy úrvacsoraosztás is volt. Itt bűnbocsánat hirdetés történik. Ez vajon külön választható? Tehát az emberi és az isteni igazságszolgáltatás, kegyelem hirdetés, vagy itt elsősorban a szabadulás, a fizikai szabadulás a hangsúlyos?
Áprilisban kezdtem el dolgozni 2010-ben, és egy kerek évig én nem osztottam úrvacsorát, éppen ezért a dilemmáért, mert az is bennem feszültséget jelentett. Így nagyon sok időnk volt felkészülni közösen az akkori elítéltekkel az első úrvacsorára, és azóta is nyomatékossá teszem az utolsó kérdésnek a tartalmi egységét, hogy ezután úgy élek, ahogyan ezt az evangéliumból tanultam. Tehát igazából nem annak az elfogadása jelent nekik nehézséget, mert azt megértik, hogy az Isten kegyelmes Isten, sírgalmas Isten, és ők élnek is ezzel a lehetőséggel, hanem inkább annak a sarkalatos tény, hogy vállalják-e annak az életnek a szentségét, amelyet megkíván tőlük a liturgia, hogy erre az útra rálépnek, és ezt képest igyekeznek úgy élni. És én úgy gondolom, hogy már a bornak sincs akkora vonzó hatása, hiszen sokan azt gondolnánk, hogy a bor miatt jönnek úrvacsorázni, de hát láttuk, hogy azért számtalilag az egynegyede vett részt az elítélteknek az úrvacsorázásban. Ezt éppen annak tudom be, hogy komolyan veszik azt az ígéretet, amit tartalmaz a liturgia.
Egy évben egyszer bejön püspök úr, esperes úr, tehát van egy udvariassági látogatás a börtönbe, de az egyház jelenléte nyilván nem csak egy ilyen udvariassági jelenlét. A hétköznapokban hogyan néz ki ez a szolgálat, illetve még ettől fontosabb, hogy mi történik, miután kikerülnek, tehát az egyház mennyire befogadó közösség?
Hát annyit tudunk mérni a hétköznapokban, amennyi bibliaóránk, illetve istentiszteletégei alkalmunk van. Minden napra jut egy alkalom, csak a helyszín változik, tehát 5 épületünk van, és mindig egy-egy egységben zajlik bibliaóra. Ez pedig vegyesen vagy evangélikus, vagy református, vagy esetleg metodista keresztjének tartják velem együtt. Ez azt jelenti, hogy az egyház jelenlét az kézenfogható. Nyilván lennének fejlődési és kitörési pontok. Én nagyon fontosnak tartanám egy diakónus kántor, illetve hitoktatónak a beállítását. Nem beszélve arról, hogy lelkész jellegű munkában is nagyon nagy segítségem lenne, hogyha még többen dolgoznánk, hiszen Németországban tapasztaltam a tanulmányaim során, hogy 100 elítéltre jut egy lelkész. Hát itt 700-ra egyedül vagyok.
Utolsó kérdésem az lenne, hogy mennyire fogadják el az itt dolgozó munkatársak az egyház jelenlétét, a börtönlelkész, tehát mennyire harmonikus az együttműködés?
Hát egy börtönlelkésznek 2 gyermeke van. Van az elítélt, és van nyilván a munkatárs is. Tehát igyekszünk feléjük is szolgálni. A munkaköri leírásunk azt tartalmaz, hogy igény szerint. Hát az igény az inkább a személyes lelki gondozásban mutatkozik, meg nyilván nekik is vannak kríziseik és válsághelyzeteik, de az örömeikben is próbálunk részesedni. Tehát akár keresztelőkben eligazítom őket, hogy hogyan és miként történik egy ilyen vagy esküvőre felkészítésben, illetve lelkész értekezleten a lelkészekkel találkozok, és tudok egy problémáról, akkor azt igyekszem előrevetíteni, és így bekapcsolódni, illetve hidat képezni a gyülekezeti lelkész között és közöttem. De nyilván kellett egy szoktatási idő, tehát egy olyan 2-3 év volt az, amire látta az állomány is, hogy van elképzelésem a börtönlelkész szolgálattal kapcsolatban, és hogy velük együttműködés. Meg kívánom ezt megtenni.
Még kiegészítésként talán arról nem beszéltünk, hogy akkor a gyülekezetek, a lelkészek mennyire hajlandók esetleg integrálni a börtönjárt potenciális gyülekezeti tagokat.
Én bizakodó vagyok ezzel kapcsolatban, hiszen vannak olyan elítéltjeink, akiknek a gyermekei már egyházi iskolába járnak. Több olyan elítéltem van, aki jelezte, hogy a házastársi kapcsolatban él a feleségével, de esküvő egyházilag nem történt meg, ezt még pótolni szeretné. Tehát vannak olyan események, amelyek arra fogják őket késztetni, hogy felvegyék a kapcsolatot a gyülekezettel, illetve bennük megvan a hajlandóság, én bizakodom abban, hogy nyitott ajtót fognak találni, és találtak is már, akik szabadultak. Vannak visszajelzések, igen, hogy bekapcsolódtak gyülekezetekbe, csak az a tény itt ebben a megyében, hogy nagyon sokan távmunkában dolgoznak, vagy elköltöznek a térségből, hiszen nehéz börtönmúlttal új munkahelyet találni itt a környéken, így nagyon sokan külföldre utaznak, és külföldön keresnek magyar nyelvű gyülekezeteket.
Hallottuk itt, hogy új börtönök is fognak épülni itt a szabolcsi térségben is. Ez azt jelenti, hogy az egyháznak is erre hangsúlyt kell helyezni, hogy képezzen új szakembereket, tehát lesznek új börtönlelkészek esetleg a Nyírségi Egyház megyében?
Láttam a jövőnket, úgymond a német struktúrában, tehát olyan szinten tud a gyülekezet részt venni egy börtönlelkészi szolgálatban, hogy vannak bizonyos intézetek Európában, ahol félutas házak vannak, ami azt jelenti, hogy az elítéltek munkaidőre elhagyják az intézetet, és csak estére vonulnak be, és még a munkáltatásban is részt tud venni a gyülekezet. Ez azt jelenti, hogy egy presbiternek mondjuk van egy festő vállalkozása, akkor akár elítéltek dolgozhatnak közöttük, és a későbbiekben is alkalmazhatják. Én úgy gondolom, hogy elindultunk ezen az úton, persze a mi magunk tempójában, de úgy gondolom, hogy a lehetőségek tárháza az nagyon nagy és óriási, és létjogosultsága van az egyháznak az utógondozásban és a benti szolgálatokban is.
Egykor oly távol voltam az Úrtól,
Félelemmel kérdezte minden napon, szerte így bűnös, mint én vagyok. Baramboltam, sötétű mutatom, de kérdés nyugtalanítom. Vajon lesz-e bocsánat bűneimre, szerte így bűnös, mint én vagyok.
Kedves hallgatóink! Az elmúlt egy órában az Európa Rádió Mozaik magazinját hallották. A mai műsorunkban a Tiszalöki Országos Büntetés Végrehajtási Intézetbe látogattunk, ahol a nagy csütörtöki istentiszteletről számoltunk be, valamint bepillanthattunk az intézet falai közé, és közelebbről megismerhettük az ottani hitéletet. A Mozaik magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, hallgassák addig is az Európa Rádiót. Köszönöm a figyelmüket, Pál Lóczi Alexandrát hallották.
Mozaik, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Európa Rádió, a református értékadó.